hitről, családról, gyermekvállalásról és a Kárpát-medencei magyarság összefogásának szükségességéről. Köszöntelek a stúdióban, kedves János!
Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
Elsőként hadd kérdezzek tőled egy személyeset. Gyermekként, hát az nem a 80-as évek volt, tehát hogy a 60-as, 70-es években elgondolkoztál azon, hogy milyen lesz a világ, mondjuk 40 év múlva. És ez az elgondolásod most, hogyha körülnézel, mennyiben teljesült, vagy mennyiben van hiányérzeted?
Igazából nem gondolkodtam ezen, de azért nem, mert valahogy teljesen természetes volt, hogy 30-40 év múlva is ugyanolyan lesz a világ, mint akkor. Vagy minimális fejlődés lesz. Legalábbis, ahogy ott az évek egymás után jöttek a 70-es évekbe, szinte egyik évhez képest a másikban nem volt változás, és mondjuk a 70-es évek elején is még ugyanazok voltak a körülmények, mint a 70-es évek végén. És én is elképzeltem azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy édesapám, én is mozdonyvezető leszek, és én teljesen nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak éreztem azt az életet. Most az utóbbi időben gondolkodok azon, hogy mennyit változott a világ azóta. Ugye én Nagykállóban nevelkedtem, és az az utca, ahol mi laktunk, az most tulajdonképpen főutca. Akkor is főutca volt, mert akik Mária Pósa mentek a búcsúba, azok mindig ott mentek az Echo szekerekkel, és hát ugye augusztus az a búcsújárás időszaka, és mi minden vasárnap szombaton néztük azt, hogy hányan mennek a búcsúba. És ott a házunk előtti részen a szomszéd srácokkal mi rendszeresen fociztunk. És ez azt jelentette, hogy 10 percenként vagy fél óránként kellett megállni amiatt, mert jött egy autó. Most én azt hiszem, hogy még az utcára kilépni is veszélyes ott, hiszen percenként több 10 autó elmegy.
Fociznak még a gyerekek? Nyugtass meg, hogy azért Nagykállóban még fociznak a gyerekek.
Hát sajnos nem tapasztalom. Nem tapasztalom azt, hogy fociznának, legalábbis nem látom őket. De ugye az élet nagyon nagy mértékben megváltozott. A mi időnkben nem volt számítógép, nem volt még tévé sem nagyon, hogy leültek volna az emberek elé, és hát rá voltunk kényszerülve arra, hogy egymással legyünk.
Még tévénézés közben is?
Akár még tévénézés közben is, ugye amikor vittük a széket a szomszédba, mert hogy ott volt tévé, de mondjuk nálunk is elég korán, azt hiszem, hogy 68-ban vettük az első tévét, legalábbis a szüleim akkor vették az első tévét. Egyébként ugye most már bontanunk kell ezt a házat, és annak a tévének a padláson megtaláltuk a dobozát, annak, amit 68-ban vettünk.
Kékes vagy Orion?
Favorit. Favorit. Ez egy Orion, Orionnak az egyik márkája.
Térjünk vissza, javaslom, akkor a jelenbe, hiszen a jelen az most nekünk nagyon fontos, sőt a jövő. Hadd kérdezzem meg egyébként, a családod életében milyen szerepet tölt be a hit?
A hit az én életemben meghatározó. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen járunk templomba, tagja vagyok az egyház közösségnek. Nem vagyok presbiter, vagy nem vagyok előjáró, de számítanak a véleményemre. És hát, hogyha nem megyek el esetleg egy hétvégén, akkor már kérdezik, hogy mi baj van, mi történt, merre jártam, mert ugye tudják, hogy a beosztásom miatt elég sokszor mennem kell, de most a múlt héten éppen beteg voltam, és amiatt nem tudtam menni. Úgyhogy meghatározó az, hogy a közösség figyel rám és számon tart. Ugyanúgy, mint ahogy a gyermekemre is odafigyelnek, és örömmel veszik mindig azokat a híreket, amik az eredményeiről számolnak be.
Apropó gyermekek, a gyermekeidnek ezt a hitet át tudtad adni, tehát ők is megélik a hitüket, gyakorolják a vallásokat?
Ez nagyon vegyes, mert az első két gyermekem, ugye a nagyobbik fiam 25 éves, a középső pedig most érettségizik, ő 19 éves, ők meglehetősen ilyen materialista elveket vallanak, és nem tudom őket meggyőzni a hitről, vagy a hitnek a fontosságáról. A kicsi fiam, aki most 13 éves, ő pedig szerintem sokkal szorgalmasabban és sokkal nagyobb elszántsággal jár templomban, rendszeresen minisztrál, és hát nagyon fontos a számára is a hit.
Bízunk benne, hogy a nagyobbakat pedig majd az élet megtanítja hinni.
Biztos vagyok benne, mert gyakorlatilag fiatalkoromban, ugye én is a materialista tanokat hallgattam és tanultam, és próbáltam valamennyire azonosulni vele, de aztán idővel rá kellett jönni arra, és én azt hiszem, hogy minden ember életében eljön az a pillanat, amikor rájön arra, hogy bizony, ha nincs egy följebb való, aki irányítja a világ dolgait, akkor nem menne így ez a világ.
Hogyan látod, az elmúlt évtizedekben nőtt, vagy csökkent a templomba járók száma Nagykálon, ahol élsz?
Sajnos azt tapasztalom, hogy csökkent. Illetve hullámzik, mondhatnám azt, hogy hullámzik, nagyon sok minden befolyásolja ezt. Hogyha azt nézem, hogy most hányan járnak rendszeresen hetente templomba, akkor azt kell mondjam, hogy ez nőtt. Tehát most jobban meg van töltve a templom, mint ezelőtt mondjuk 3-4-5 évvel. Ennek az is az oka, hogy új parókus kaptunk, és ő másképp áll hozzá a hithez, másképp fogja meg a híveket, és többen járnak. De ugyanakkor nagyon szomorú az, hogy még ezelőtt 5 évvel vagy 10 évvel egy éjféli misére, vagy egy húsvéti pászkaszentelésre nem fértünk be a templomba, annyian voltunk, addig most szinte az ünnepnapokon is ugyanannyian vannak, mint a rendes évközi vasárnapokon. Hát én azt gondolom, hogyha egy jó közösség kialakul egy egyházközségben, akkor az mindenképpen vonza az embereket. Hogyha ez a közösség tevékeny is, az mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy igenis az egyház az emberközpontú. Tehát itt a új parókusunk, Jackó György atya, sikerrel el tudta indítani másfél évvel ezelőtt a Caritas csoportunkat. És ez a Caritas csoport olyan tevékenységet végez, ami a községünkbe is felhívja magára a figyelmet. Tehát ugye a szegénységben élőknek adományokat osztanak, rászorulóknak adományokat osztanak, és ugye azok egyre inkább jönnek az adományokért, de ugye ott is megtudják azt, vagy megkapják azt, hogy hát nem csak az adományért kell jönni, hanem bele kell gondolni, hogy miért van ez az adomány, és el lehet jönni a templomba is.
Más településeken, például a fővárosban viszont azt lehet tapasztalni, hogy a fiatalok és az embereknek egy jelentős része elfordult a hittől. Szerinted mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében?
Ennek valószínűleg mélyebben vannak a gyökerei. Most a ballagás kapcsán szülőértekezlet volt, és a nagyon, nagyon érdekes az a osztályközösség, amiben a középső fiam jár. Ugye mindig téma szokott ilyenkor lenni, hogy a pedagógusokat hogyan köszöntsék majd ballagáskor, akik tanították őket, illetve osztályfőnökről hogyan emlékezzenek meg. És nagyon furcsa volt az, hogy az osztályfőnök azt mondta, hogy neki ettől az osztálytól nem kell semmilyen ajándék, nem fogad el tőlük semmilyen ajándékot, és elmondta, hogy miért. Azért nem, mert ugyan jó szellemű az osztályközösség, de van néhány ember benne, akik hangadóak, és rögtön mindenhez negatív módon állnak hozzá, és gyakorlatilag a 5 év során, amíg együtt voltak, az osztályfőnök ugye próbálta irányítani őket a helyes irányba, és minden felvetésére szinte azonnal negatívan reagáltak, hogy nehogy már úgy legyen, ahogy az osztályfőnök mondta. És ezen elgondolkodtunk, és gyakorlatilag nagyon sok helyen vannak ilyen hangadó emberek, és igazából valahogy ők a rendes gondolkodás embereket is elfordítják minden jó dologtól. Talán ahhoz lehet hasonlítani még ezt a dolgot, hogy ha ugye nézzük a mostani csevegő közösségeket, a Facebookot, meg egyéb helyeket, hát ott is, ha valakinek van valamilyen öröme, és azt megosztja, akkor ott a kommentek között biztos, hogy több lesz az olyan, amelyik lehúzza azt a dolgot, és kevesebb az olyan, aki örül neki, és gratulál, és elfogadja, hogy valakinek öröme van.
Hát akkor az a feladat, hogy ne halljuk meg ezeket a negatív hangokat, és elképzelhető, hogy ebbe az irányba kell az embereket fordítani, a pozitív irányba, hogy csak a pozitív hangokat hallják meg.
Így van, ez lenne az ideális, de sajnos ugye a tapasztalat az, hogyha valaki eddig bátran megosztott bármilyen örömöt, vagy bármilyen pozitív dolgot, hogyha kap ilyen negatív hozzászólásokat, akkor utána meggondolja, hogy tegyem én ezt közzé, és akkor nem teszi közzé a pozitív dolgokat, és a negatívok azok meg megmaradnak és erősödnek.
Az előbb említettem a fogyasztást, ezt a mértéktelen fogyasztási vágyat. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted hogyan lehetne a fogyasztás minden hatóságától eljutatni az embereket a család és a szeretet minden hatóságáig, mert tulajdonképpen úgy érzem, ez lenne a feladat, és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége is tulajdonképpen ezért dolgozik.
Így van, mi hangoztatjuk azt, hogy a család az, ami az elsődleges. És hát ugye nem tudom, hogy ki hogyan viszonyul ehhez. Én már, mivel nem mondhatom magam idősnek, de azért nem vagyok fiatal.
Mert körülbelül behatároltok.
Igen. Én már megtapasztaltam azt, hogy a fogyasztás, a mértéktelen fogyasztás egy idő után nem okoz örömet. Tehát gyakorlatilag nincs abból semmi plusz öröme az embernek, hogyha ezt is meg tudtam szerezni magamnak, azt is meg tudtam szerezni magamnak, akkor mindig csak többre vágyik az ember, és akkor mindig olyan állapotba kerül, hogy ezek az bizonyos dolgokat úgy sem tud megszerezni. Viszont hogyha nagyon törekszik arra, hogy mindent megszerezzen, akkor egy idő után bedugul, tehát olyan módon, hogy már nem lelél öröméjét abba, hogyha megszerez valamit. Viszont tehát aki már ezen túljut, az rájön arra, hogy nem itt kell keresni a boldogságot. Tehát nem az, hogy megszerzünk valamit, nem abból van a boldogság. Abból van a boldogság, hogyha az életet, amit kaptunk, tovább tudjuk adni, amikor a gyermekünk fejlődik, ránk mosolyog, tanácsunkat kéri, segíteni tudunk neki, és hát ugye azt szokták mondani, hogy az az igazán boldog ember, aki adni tud, tehát aki nem kap, hanem aki ad, és adni, meg hát kinek tudunk, hát a családtagjainknak tudunk. Tehát ahhoz szükséges az, hogy legyen családtagunk, legyen gyermekünk, és ez okozza az igazi boldogságot. Amikor nem arra törekszünk, hogy magunknak mindent megszerezzünk, hanem azt, hogy a gyermekünknek, a unokánknak meg tudjuk adni azt, amit szeretnénk. De ez is egy veszélyes dolog egyébként, mert ugye most pillanatnyilag már ott tartunk, hogy a legtöbb szülő vagy nagyszülő minden meg szeretne adni a gyermekének, viszont ezzel elrontják a gyermeket.
Sokan azt mondják, hogy a nagy család kora tulajdonképpen már lejárt. Hogy ennek régebben, még a múlt században is, de főleg az előző századokban gazdasági okokból volt relevanciája. És ma már a nagy család idejét múlt, ma már nincs rá szükség. Mi a válaszod ezekre az állításokra? Tudván, hogy egyébként a Kárpát-medencei Család Szervezetek Szövetségében elég sok nagy család van, és hát te is nagy családos vagy.
Így van. Az a válaszom erre, hogy a család az nem mehet ki a divatból sosem. Nem lehet idejét múlt. Azokra a kérdésekre, amelyekre ezelőtt régen válaszolt a nagyság, tehát ugye eleve a társadalmi kihívások, a gazdasági szükségesség, hogy legyen, aki művelje a földet, meg legyen, aki vigye a gazdaságot. Ebből a szempontból valóban már nincs szükség a családra. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség a családra. Új célokat kell megtalálni, ami miatt szükség van, és az egyik ilyen cél az, hogy fenntartjuk az életet, fenntartjuk a nemzetet, de ugye azért nem vállal senki gyermeket, hogy most a nemzetet fenntartjuk.
De hogy életet adjon.
De hogy így van. Meg kell találni azokat a célokat, amelyek relevánsá teszik a nagy család vállalását. És egyébként, tehát maga az öröm forrása az mindenképpen egy ilyen cél, de sajnos amikor sokan rájönnek arra, hogy ez az igazi célja az életnek, akkor már sok esetben késő. Tehát már annyira túlhaladnak, hogy nem tudnak már gyermeket vállalni, nem tudnak. Talán ezen úgy lehetne javítani, hogyha a fiataloknak a figyelmét időbe felhívnánk a családnak a fontosságára, a gyermekvállalás fontosságára, mert a világ nagyon ugye a fogyasztás irányába ment el, és nagyon azokat az érdekeket szolgálja ki, amelyek a fogyasztást ösztönzik, és hát ugye itt az a cél, hogy akkor egyének legyenek, mert az egyén az mindig többet fogyaszt, mint hogyha társas módon élnek az emberek, és gyakorlatilag ezért élvez prioritást az egyéni boldogulás, és hát tudjuk azt, hogy a fiatalok mostanában sokan kilátástalannak érzik a helyzetüket, mert belegondolnak abba, hogy mennyi jövedelemet tudnak szerteni, és akkor abból hogyan tudnak megélni. Azt is kellene nézni a fiataloknak, hogy nem egyedül kell elképzelni az életüket, hanem családot alapítva és gyermeket vállalva. És hogyha ezeket is figyelembe veszik, valamint figyelembe veszik azt, hogy a szülők is tudják őket segíteni, akkor mindjárt más a kép a boldogulásról.
Térjünk át egy kicsit a KCSZ-re, javaslom, tehát a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségére. Ennek a szövetségnek, a tagszervezeteinek a jelentős része külhoni családszervezet, tagszervezet. Hogyan látod, náluk is akkora gondot jelent a gyermekvállalási kedv csökkenése a határainkon túl?
Ez változó. Ez területenként változó, és nagyon érdekes, hogy ott rosszabb a gyermekvállalási kednek az alakulása, vagy a mértéke, ahol idézőjelben jólétben élnek. És ott, ahol az anyagi helyzet szerényebb, ott sokkal inkább megmaradt a nagycsaládos létnek az elfogadása, és többen vállalnak gyermeket és nagycsaládot is.
Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnunk a határon túli magyarságért, sokszor beszélünk a megmaradásukról. Tehát itt most ugye, amit mondtál, ebből az derül ki, hogy például Kárpátalján, Vajdaságban és Erdély bizonyos részein a gyermekvállalási kedv az töretlen. Tehát sok új gyermek születik, akkor nem kell aggódnunk a megmaradásukért?
De kell aggódnunk. Pontosan azért a speciális dolog miatt, vagy amiatt a speciális dolog miatt, hogy az ő számuknak a csökkenése az nem csak a természetes szaporulatnak a csökkenéséből adódik, hanem egyrészt jelen van az asszimiláció, és esetenként az elvándorlás sokkal nagyobb mértékű, mint a magyarországi területeken.
Az elvándorlás ugye régen úgy láttuk, hogy Magyarországra vándoroltak a határon túlról munkát vállalni az emberek. Ez még most is volt tart, vagy most már inkább Nyugat-Európa felé mennek?
Én azt gondolom, hogy vannak, akik Magyarországot célozzák meg most is, de most én úgy látom, hogy többen vannak, akik már Nyugat-Európa felé teszik az itt.
Milyen programokkal készültök a 2018-as évben a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége?
Igen, hát többféle programunk van. Ugye évek során hagyományosan kialakult programok futnak az idén is. Mindenhol vannak ilyen családi napok, családi fesztiválok, és 2018-ban, mivel családok éve, illetve külhoni családok éve is van, a megszokott programjainkon túl van, vagy lesznek olyan események, amelyek, amikor egy-egy szomszédos országnak, mint régiónak a bemutatkozása egy-egy olyan településen, ahol tagszervezeteink működnek, és négy ilyen eseményünk lesz, valamint már februárban volt egy olyan konferenciánk, amit az országházba tartottunk, ami gyakorlatilag most az idén már hatodszor került megrendezésre, de most újítottunk olyan módon, hogy határon túli politikusok bevonásával vázoltuk azokat a lehetőségeket, hogy milyen kilátásaik vannak a határon túl élő nemzettársainknak, és ez egy interaktív beszélgetésbe torkolott, ahol kérdéseket is tehettek fel a jelenlévők a politikusoknak, és hát választ is kaphattak rá. Négy régiónknak lesz ilyen bemutatkozás, illetve már volt bemutatkozási lehetősége. A délvidéknek március 17-én Csongrádon volt egy ilyen családi fesztiválja, ahol egész napos színpadi műsor mellett különféle hagyományőrző kézműves foglalkozások, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt érdekes programok voltak. Ez nagy sikerre zárult, és hát én magam is olyan tapasztalattal jöttem haza onnan, hogy olyan dolgokat láttam, amiről eddig nem tudtam. Tehát például a Tiszakálmán falvi hagyományőrzésről, vagy kultúrás életről eddig tudtam, hogy van, de nem tudtam, hogy ilyen széleskörű és ilyen szerteágazó, és egészen a piciktől kezdve, egészen a nyugdíjasokig mindenki részt vesz benne, és nagyon megható, ahogyan ők őrzik a magyarságukat. Most soron következő június elején Nyíregyházán lesz, ahol a kárpátaljaiak.
Mondjunk egy pontos időpontot, június 9-én. Ez csak azért, akinek kedve támad, és szeretné jól, színvonalasan eltölteni ezt a napot, akkor természetesen ott gondolom szeretettel várod.
Így van, szeretettel látjuk Nyíregyházán, a Múzeumfaluban minden érdeklődőt, aki érdeklődik Kárpátalja iránt, és én biztos vagyok benne, hogy itt is sikerül olyan műsorfolyamot, illetve olyan bemutatókat, olyan kézműves foglalkozásokat összeállítani, amelyek sok újdonságot tartalmaznak az érdeklődők számára. És meggyőződhetnek arról, hogy a kárpátaljaiknak is mennyire fontos a magyarságuk.
És lesz egy debreceni program is.
Így van.
Tudom, június 23-án.
Június 23-án Debrecenben lesz egy másik családi fesztivál, ahol az erdélyiek mutatkoznak be, és hát ugye Erdély az a régió, amelyik létszámát tekintve legnagyobb magyarsággal bír. Biztos vagyok benne, hogy Debrecenben is nagyon széles lesz a kínálata a programokból, és nagyon színvonalas programot fognak összeállítani a szervezők.
A felvidéki családok bemutatkozása az még elég messze van, de szerintem beszéljünk arról is. Tehát az szeptember 8-án lesz, Moson-Magyaróváron. Köszönöm a beszélgetést Pataki Jánosnak, a családszervezet, Kárpát-medencei Családszervezetek elnökének, és a programokhoz, valamint ehhez az évhez sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Hírek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.